Kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója. Kiállításokat, táncelőadásokat ajánlunk figyelmükbe. A mikrofonnál Domanics András, a felelős szerkesztő Csák Gyula. Több mint 40 előadásos turné keretében a Hattyúk tavaly és a Diótörő klasszikus koreográfiáival lépnek fel egy hónapon át Magyarországon a nagymúltú kijevi állami színház táncművészei. A részletekről Olá András kérdezte Tóth Gergelyt, a turnét szervező Budapest Balett igazgatóját.
43 előadás lesz, nem csak Magyarországon, hanem Ausztriában, Szlovákiában és Magyarországon. Azért azt gondolom, hogy büszkék lehetünk magunkra, mert az előadásoknak a 70%-a az valóban itt a kis hazánkban lesz látható. A tavalyi évben egyébként a Kiev City Ballet már megmutatta a tudását a nagyobb városokban, szám szerint 8-ban. Megnéztük, hogy milyen a fogadtatása, de hát ilyen is lehetne egy világhírű társulatnak, óriási sikert taps. Úgyhogy ennek következményeképpen sikerült velük megegyeznünk, és most egy ilyen hosszabb turné folyamat indítódott el. Egészen december 28-ig kísérjük őket az előbb említett három országon keresztül.
Mikor lesznek a budapesti fellépések? Mit tudhatunk a produkciókról? Mind a kettő klasszikus koreográfiát mutat be, ugye?
Abszolút mértékben. Tehát most a Hattyúk tavát mutatjuk meg a közönség számára. A budapesti előadások most szombaton, 23-án lesznek a Grand Colosseumban, délután lesz és este, illetve majd jövünk vissza decemberben a Diótörő című előadásra, de akkor már nem ugyanerre a helyszínre, nem a MOM kulturális központban. Nagyon szeretünk dolgozni az oroszok, ukránok, a grúzokkal, mert hagyománytisztelők, és ez megmutatkozik a színház területén is, tehát óriási klasszikus tudással rendelkeznek. Ugye a klasszikus balett egy bizonyos lépésanyagra épül, forgások, emelések és egyéb olyan trubályok, amelyeket csak ők tudnak megcsinálni, és emögött még olyan díszletet is raknak, ami abszolút hagyományőrző. Teljesen úgy érezhetjük magunkat, mintha az 1900-as évek elején ülnénk be egy színházba, szemben például a nyugati társulatokkal, ahol valóban a táncolás most már azt látom, hogy ugyanolyan jó, hiszen egy csomó orosz és ukrán táncos táncolja a szóló szerepeket Franciaországban, Amerikában, mindenhol, de kortárs díszleteket raknak a darabokba, és ettől egy picit más jelleget kap. Mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egy olyan társulatot tudunk itt még turnéztatni, akik még ebben is hagyományőrzőek.
Tóth Gergelyt, a Budapest Balett igazgatóját hallották. Offenbach Hoffmann meséi című operáját táncszínházi adaptációban tekinthetik meg az érdeklődők a Nemzeti Táncszínházban. Fehér Anna Magda kérdezte Barta Dóra koreográfust.
Az előadás hű marad az alap operai librettóhoz, találkozunk Hoffmannnal, Olimpiával, Antóniával, Giuliettával, és kódoltan és finoman a darab olyan női alakjával, aki tulajdonképpen ötvözi mindhárom elvesztett szerelmét. Hoffmann nálam egy mai figura, úgy gondolom, hogy függetlenül attól, hogy ma játsszuk, egyébként ez egy korszakokat átívelő jelenség lehet, hogy a férfi élet vezetésében vannak korszakok, vannak fiatalabb szerelmi érzeteket jelentő korszak, van egy érzékenyebb, érzelmesebb, gazdagabb szerelmi textúrájú életszakasza, és van olyan, amikor tulajdonképpen a szexualitás és a testi vágyódás az felülír minden mást. Hoffmann végigjárja ezeket az egészen tisztán, szimbolikusan különböző szerelmi kapcsolatokat, túlzottan és nagyon energikusan egy-egy típusra koncentrál, ettől valójában nem is tud kiteljesedni, kifolyik a ezek közül minden kapcsolat, végül eljutunk egy olyan helyzetbe, amikor Hoffmann már összegzőbb aspektusból képes mindezt látni, és képes ezzel egy új dimenzióba helyezni a párkapcsolati szintjét.
Jack Offenbach zenéjére készült a koreográfia, munkatársa Katonka Zoltán volt a mozgás kidolgozásában. Nem tudom, hogy ő alakítja-e magát Hoffmant is az előadásban, illetve milyen stílusú táncelőadást hoztak létre.
Sok Offenbach dallam kerül színpadra, viszont emellett más zenei textúrát is használok, nagyon sok atmoszférikus zenét megsegítve ezáltal a darabnak azt a rétegét, ahol a szerelmi történetek érzéki szálairól szeretnék fogalmazni és üzenni, hiszen az opera egy nagyon párbeszédes, cselekményes matéria, és nem annyira engedi be az érzetek kibontakozását, és hát erre a táncszínház ugye nagyon kell, hogy hivatott legyen. A zene montázs jellegű. Katonka Zoltán, igen, a főszereplő Hoffmann, alkotótársam, többek közt azért is, mert én ugye nőként azt gondolom, hogy kell, hogy adjak teret, hogy ez egy férfiasan megszólaló férfi mű legyen. A táncstílus az kortárs táncszínházi eszközök, mind a három mesét igyekeztem három különböző formanyelven megszólaltatni, ahol a testiség és a vágyódás a szerelme tárgya, akkor egy olyan táncszínházi eszközt használtam, ami beengedi a testiséget. Az érzéki párkapcsolatnál egy extrém módon izolált világból szerettem volna a mozgás formanyelvét kialakítani, míg nem az egész fiatal szerelemre visszatérve, ott pedig játékosan igyekeztem kialakítani egy olyan stílust, ami gyermeki.
Barta Dóra koreográfust, a Badóra társulat vezetőjét hallották. Több mint 20 ország kiállítói, galériái mutatkoznak be az Art Market nemzetközi kortárs képzőművészeti vásáron, a Millenárison, november 28-ától december 1-ig. A több tízezer főlátogatót váró eseményről Fehér Anna Magda kérdezte Ledényi Attila igazgatót.
A 2012-es Art Market Budapesten mennyiségi értelemben és méreteiben jelentett fordulópontot. A 2013-as, tehát az idei, pedig tartalmi szempontból hozott komoly erősödést, abban a tekintetben például, hogy a külföldi kiállítók száma az idejében meghaladja a magyarokét, illetőleg számos új olyan programelemet kapcsolunk be a vásárba, ami egyrésztről fesztiválszerűbbé, a társművészetek bevonásával színesebbé teszi a vásárt, illetőleg olyan képzőművészeti tartalmi elemet is indítunk, skulptúra, a szobrászat kiemelésére, ami szintén fizikailag és vizuálisan is látványos eleme lesz az Art Market Budapest 2013-nak. Az elmúlt évben létrehoztunk egy virtuális régiót, amit Fiatal Európának nevezünk. Volt szocialista országokat tartalmazza, de ehhez járulnak olyan művészeti inspirációk, mint ami például a világpiacon egyre népszerűbbé váló török és izraeli képzőművészet. Olyan vásárt építünk, amelyik új impulzusokat, vér frissítést kíván adni az általános európai és nemzetközi művészeti piacnak.
Ahogy már említette, a szobrászat kiemelt szerepet kap a vásáron. Ezen kívül úgy tudom, hogy a migráció is kiemelt témája lesz a kiállítás.
Így van, pontosan ezt az egész világot meghatározó társadalmi jelenséget olyan módon mutatjuk be, ahogy ezt a művészek láthatják egy kurátori kiállításban ölt testet, ahol kb. 20 nemzetközi művész, köztük afrikaiak, ázsiaiak, de elsősorban egyébként a kiállító galériák művészeti anyagából válogatva egy olyan kollekciót mutat be, aminek a keretein belül a művészek egy része direkt módon, sok esetben a saját maga által is átélt migrációs szituációkat mutatja be, de sokan közülük filozofikusabb távolságból láttatják a migráció eseményeit. Az idejében ugye Magyarország a visegrádi együttműködés elnöke, részben erre is reflektálva kiemelkedő cseh, lengyel, szlovák és magyar galériák kiállítók összeállításában kiemelt visegrádi, méghozzá egészen konkrétan a kreativitás régiója elnevezést alatt futó művészeti programot mutatunk be. Számos olyan műtárgy és művész jelenik meg a vásáron, akik világhírűek, itt lesz például a Muntadas, személyesen is ellátogat a legmagasabbra értékelt török műtárgy, egy Gülöztekin nevű török művésznek az alkotása, amelyik 2 millió euró fölötti értéket képvisel, de számos olyan művészeti meglepetés, amit most még nem árulok el, mert akkor nem lesz miért eljönni.
Ledényi Attilát, az Art Market igazgatóját hallották. Több mint 100 festmény, grafika és fotó mutatja be a 100 éve született Rozsda Endre életművét a Magyar Nemzeti Galéria új kiállításán. A tárlat Picasso, Klee és Max Ernst alkotásaiból is válogat. Olá András kérdezte Kopecki Róna kurátort.
Rozsda Endre Abanovák Vilmos szabadiskolájában kezdte munkásságát, majd az első párizsi útja alkalmából megismerkedett a szürrealizmussal, integrálta ezeket az elemeket a festészetében, bár nem lehet őt szintiszta szürrealistának nevezni. 43-ban, amikor visszajött, pár év múlva megalapította az úgynevezett Európai Iskola csoportot. Különböző legaktuálisabb művészeti törekvések tudtak egymást mellett létezni. 56 végén, 57 elején, mikor másodszor érkezik meg Párizsban, akkor teljesedik ki valójában az ő művészet, amikor teljes mértékben dekonstruálja a kép szerkezetét, és a színnel, a különböző tónusokkal, a geometrikus elemekkel kezd el játszani, amilyen vitrásszerű, vegablakszerű festményeket eredményez, majd a 60-as évek más második felén megismerkedik a szabadkőműves filozófiával, ezotériával, és egészen az élete végéig, 99-ig erős befolyást gyakorol rá. A beavatás fontos része a szabadkőműves szertartásnak, tehát a sötétségtől fény felé, ami nagyon lényeges elemmé válik. Nagyon fontos bennük ezek a fehér, narancssárga, sárga tónusok, amik ragyogást eredményeznek.
Hogyan állították össze a kiállítást? Milyen tematika mentén mutatják be a festményeket, grafikákat és a fotóanyagot?
Kronológiai bontás is felismerhető, de a témák is kirajzolódnak, tematikák, így például az emlékezet és az idő fontossága. Ezen túl van egy tematikai rész, ami a zenének szentelődött. Baki Péter fotótörténész 29 darab fotográfiát válogatott össze a korai fotográfiai kísérletezésektől a késői fotókig. Nagyon érdekes rész, ami a kiállítás szívét is képezi, egy úgynevezett konstellációk rész, ami Rozsda Endre önarcképeit olyan művészek alkotásaival hoz dialógusba, akiket Rozsda Endre nagyon kedvelt. Massontól kezdve Belmeren át, Picasso-ig, André Breton-t tudom még említeni, Veira da Silva-t, Barta Lajost, Csontvárit, és a többi.
Kopecky Rónát, a Magyar Nemzeti Galéria az Idő ölelésében című kiállításának társkurátorát hallották. Júlia Stosek videóművészeti gyűjteményéből mutat be egy válogatást, a Műcsarnok. A február 23-áig megtekinthető kiállításról Fehér Anna Magda kérdezte Készman Józsefet, a tárlat magyar kurátorát.
Budapesti kiállítás alapja egy Düsseldorfi modern művészeti médiumokkal foglalkozó gyűjtemény, ez a Julia Stosek Collection, amely saját meghatározás szerint időalapú művészetet gyűjt, vagyis olyan médiumokra fókuszál, amelyekben az időbeli szekvenciák szerepelnek, legyen szó diáról, celluloidról, DVD-ről, Blu-ray-ről vagy más hordozóról, és ez a gyűjtemény, amelyet a fiatal tulajdonosnő régóta, mondjuk a 2000-es években gyűjt, tehát igazából a fókuszálási pontja az a jelenkor művészete, de vannak benne történetek, nagyon fontos videóművészeti alkotások is az intézményen kívül, legközelebb például Karlsruhe-ben, de így Budapesten is, vagy korábban Kölnben rendeznek tematikus kiállításokat a gyűjtemény anyagából.
Több nemzedéket képviselő 11 videóművész közel 500 percnyi anyaga, vagyis 26 kiállított mű tekinthető meg a Műcsarnokban. Egy város entrópiája ez a tárlatnak a címe. Hogyan közelítik meg ezek a munkák a városi létet, a társadalmi kérdésköröket, hogyha kiemelne néhány fontos alkotót a tárlat anyagából?
Hiszen különbözően viszonyulnak, de mindegyikben feltűnik a város, mint egy jellegzetes élettér. Ennek az egész problematikáját, városi fejlődés, az urbanizmus módja, jelene, jövője. Egészen eltérő technikákat használnak fel. Van olyan alkotó, ilyen Carl Levin, aki viszonylag egy hagyományos analóg technológiát alkalmaz, tehát dia sorozatokat készít, egy 40-es, 50-es dia sorozatból bontakozik ki egy mozgó képnek ható, vagy filmszerűen bemutatott történet. Aztán van nagyon érdekes más technológia, ilyen Tobias Zieloni, aki 7000 állóképből stop motion technikával készülő animációt hoz létre, Francis Ellis sorozatában azt mutatja meg, amint egy Volkswagen bogár sziszifoszi küzdelmet folytat, mexikói amerikai határ felé haladva, disztópikus vagy utópikus tájak és épületek jelennek meg, a mentális vagy az emberi viszonyulások érdekesek ehhez a élethelyzethez.
Milyen befogadói stratégiát javasol, hiszen egy 500 percnyi anyagról van szó, tehát hogyan közelítsen a néző a kiállítás felépítéséhez, anyagához?
Természetesen azt tudnám tanácsolni, hogy menjen be kora reggel nyitás után, és maradjon ott, de nem komolyra fordítva a szót. Valóban ez elég soknak tűnik. Éppen ezért próbáljuk technikailag is segíteni a látogatókat azzal, hogy az egy megvásárolt jeggyel, tetszőleges időpontban kétszer is megtekintetik a kiállítást. Vannak olyan művek, amelyek mondjuk néhány szekvencia után feltárják bizonyos jelentés rétegeiket, és vannak olyanok, amelyek kifejezetten mondjuk intellektuális elmélyedés vagy utókutatást igényelnek. A terek is különbözőek, pont a befogadáshoz alkalmazkodva vannak, kicsit relaxáló típusú chill-out terek is van, ahol pedig a koncentrált figyelem az, ami szükséges.
Készman Józsefet, a Műcsarnok vezető kurátorát hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak összefoglalót. A kulturális rovat vezetője Olá András és a felelős szerkesztő Csák Gyula nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domanics András.
Kulturális híreket hallottak.